Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter lett az új miniszterelnök, megválasztásakor a Kossuth téren összegyűlt tömeg hangos éjjelzésbe kezdett. Az új kormányfő letette esküjét, majd elsőként Csúlyog Tamás köztársasági elnök gratulált neki. Magyar Péter lemondása szólította fel az állami intézmények vezetőit, elsőként is Súlyog Tamást, akivel kapcsolatban azt mondta, 2 év alatt a jogállamért egyszer sem fejezte ki aggódását, csak az ő megválasztása óta. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. A megválasztott miniszterelnök hosszan beszélt a korrupciós ügyekről, a jogállamisági hiányokról, illetve arról, hogy az ország gazdasági helyzete rossz. Megfelelő jogi keretek közötti elszámoltatást ígért Magyar Péter, egy új rendszerváltást, valamint ismételten az uniós pénzek hazahozatalát. A közjogi folytonosság házában Magyar Péter, mármint kormányfő, bocsánatot kért először is a Bicskei, Szőlő utcai, illetve a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Bocsánatot kért az előző évtizedek elvesztegetett lehetőségeiért, a leszakadás újratermelődésért, ahogy fogalmazott. Azt mondta, bocsánatot kér azon tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól, közszereplőktől, akiket szerinte meghurcoltak, amikor kritikát fogalmaztak meg, vagy más véleményt képviseltek, mint az előző kormány. A mesterséges félelemkeltés miatt idősek félnek a jövőtől, szomszédok egymástól, emberek a háborútól, de az állam többi ilyet nem tehet, ez a korszak most lezárul, fogalmazott az új miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a szavazóktól, figyeljék a munkájukat, vitatkozzanak, ha szükséges, keressük, hogy mi köt össze bennünket, az emberek politikai hovatartozás nélkül tudjanak beszélni egymással, hiszen mindenki békés, tisztességes országban akar élni, fogalmazott. Az országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes lett, akinek első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja, ami rögtön meg is történt. A 199-ös országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példátlan mértékű felhatalmazás alatt Tiszapárt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Súlyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter kormányfő, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lengyelországba vezethet az első hivatalos miniszterelnöki útja Magyar Péternek. Ignáci Niemczycki, lengyel külügyminiszter helyettes megerősítette az erről szóló híreket. A leendő magyar kormányfő korábban többször is beszélt arról, hogy beiktatását követően hamar szeretne elutazni Varsóba. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt még tegnap Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. A győzelem mindig oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vlagyimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Rudolf Mihály, Ibl-díjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni.
Budapesten volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész. A munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek. Nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával, azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően műemlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább ilyen kubisztikus különböző hasábok és lapostetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészetben, mert azok hamar elszállnak. Az én diplomám óta 45 év telt el, és az alatt volt funkcionalizmus, volt konstruktivizmus, volt dekonstruktivizmus, volt modernizmus, volt posztmodernizmus. Annyiféle furcsa és nagyon kérdéses divat áramlat volt, és ezek mind leáldoztak. Ha régi épületekkel foglalkozunk, akkor ott nyugodtabb minden, ott nem lögdösik az embert, hanem ott meg lehet adni a módját minden külső tömegformának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templom a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisék tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti. És egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély. Ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia. Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy az előtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be ezen a negyedik kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket, sőt, az Egri Bazilika esetében Péter László János 5/4-es büsztjét is kitettük, és a kicsi 1/5-ös makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
Ön mi másról is beszélhetett volna, mint hát mondhatom úgy, hogy nagy munkájáról, az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, a Szent István Rádió központja. Egerben található, természetesen szívügyünk az Egri Bazilika, hiszen minden reggel 7 órakor a reggeli szentmisét onnan közvetítjük. Hát valóban kinézetében sem egy kis épület, és gondolom feladatok tekintetében sem kis feladat volt az Egri Bazilika rekonstrukciója. Mit mondhatunk el ezzel a feladattal és munkával kapcsolatosan? Mit érzett, amikor elnyerte vagy megnyerte ezt a bizonyos pályázatot?
Én szándékosan csak a bazilikáról beszéltem. A kis konferencián csak erről beszéltem, volt azt hiszem 200 olyan diakép, amit vetítettem, és próbáltam gyorsítani, de minden képhez kellett azért egy-két mondatot fűzni. Igazából az Egri Bazilika történetiségéről beszéltem, a művészettörténeti rétegekről, azokról a kollégákról is beszéltem, akik a művészettörténeti alapozást adták ehhez a munkához, illetve akik felmérték ezt a hatalmas bazilikát, tulajdonképpen a esztergomi után ez a második legnagyobb, hogyha kubatúrájában és hosszában nézi, akkor lehet, hogy talán az egri az esztergomihoz képest még nagyobb is bizonyos méretekben, de nem a méretek az érdekesek itt, inkább a mindkét bazilikának és egy csomó főtemplomnak az eszmeiség az érdekes, az első nyilván maga a római katolikus szertartásoknak helyet adó nagy templomról van szó. Másodlagosan pedig abban a korban, amikor Pirker László János érsek ezt építette, és nem kisebb személyiség, mint Hild József megépítette ezt, akkor a korának egyik legfontosabb épülete volt. Itáliai ézekkel, palladianus motivumokkal, visszanyúlva egész a Pantheonnak a kupolájának, magasattikájának és portikuszának a formarendszeréhez. Mindenképp egy nagyon olyan átgondolt térsor volt ez, ami a körökkereszt alaprajzot is tartalmazza, ugyanakkor ezt a nagy bevonulást is, tehát a portikusztól a szentély felé való nagy bevonulásoknak a rendjét, ezt oszlopsorokkal oldotta meg, térformájában pedig egészen modern szerkesztéssel kubusok egymás mellettiségét jelenti ez az épület.
Beszéltem, mi ez a kubus?
A kubus az olyan térforma, kocka, henger, gömbszelet, a kupolára nézve a különböző hasábok, ezek mind kubusok, és ezeknek majdnem, hogy egy modern építészeti gesztussal való additív kezelése, ez nagyon érdekes a Hild József munkájában. Nagyon szépen tette le a líceummal szemben egy magasabb olyan patkára, amit a liceum teréhez képest két hatalmas lépcsővel felvezetve egy ünnepélyességet jelent feltétlen, és ugye abba tengelybe tette, ahova a liceum ezt kívánt, ahova Eszterházy Károly már elrendeltette ezt a Fellner-féle épület, elrendeltette a későbbi Hild-féle épületet. Itt a két épület közt lévő tér az legalább annyira fontos. A két professzorom ezt 40-50 évvel ezelőtt kimondottan előadásaikban, Rados professzor úr és Pogány Frigyes professzor kimondottan a Közép-Európa legszebb terének mondja ezt az egri teret, ünnepélyességével, avval a ranggal, amit a lépcsősor jelent, azokkal a monumentekkel, amik a két királyszent, a két apostolszent, a Magas-Attikán ülő hitremény szeretetnek az allegórikus szobrai, a két teraszon lévő angyalszobor. Ez egy olyan fantasztikus tér, és olyan, a teret olyan szép lezáró térfalak alkotják, és maga a park is gyönyörű. Így ez a két neves professzor, Rados Jenő és Pogány Frigyes, ilyen rangot adott, illetve így jellemezte ezt, és a legszebbek közt említette ezt a teret.
Milyen lett ez az új bazilika? Mennyire maradt hű a régi bazilikához, és mennyire találhatunk benne újdonságokat építészeti szempontból?
Meggyőződésem, hogy aki 10 évvel ezelőtt ott volt a bazilikába, és jól ismeri a régi épületet, és magától értetődően megy be abba, és jön ki akár hívőként, akár turistaként, akár városlakóként, nem fedezhet föl nagyon nagy változásokat, nem is volt ez célunk. Igazából mindent úgy rendbe tettünk, leporoltunk mindent, mindent egy kicsit megigazítottunk, átvakoltunk, átfestettünk, átburkoltuk, és ez egy hatalmas munkák, és őrült nagy idő és pénz, amivel ezt meg lehetett oldani, hiszen az egész padlóborkolatot átépítettük, részben a régi padló anyagával, hogy legyenek tanú burkoló elemek, részben a régihez hasonló új anyagokkal. Ha novumot kell mondani, de ez sem veszi észre, és nem újdonságnak veszi, aki most bemegy újra a bazilikába, az az oszlopoknak és a falpilléreknek a műmárvány, klasszikus műmárvánnyal való bevonata. Eddig festett műmárvány volt, és ez besötétedett, és a fehér oszlopok helyett már egy ilyen egészen ronda színű, barnás, 120 éves festett műmárvány volt. Ezeket mi csontig verettük a köveket, újra vakoltattuk, és az új vakolat fogadja a klasszikus műmárványt. Ezek viszont gyönyörűek, A bazilikában 120 éve megjelent a pusiscsei abrásszigeti fehér mészkő, és egy kicsit korábban, talán az 1860-as évek, vagy a 70-es években megjelent a kararai márvány. És mi szándékosan a kettő közé lőttük be azt a fehér márvány színt, ami az új oszlopoknak a színei, és a falpillérek azok viszont azt a vöröset kapták, ami már 120 évvel ezelőtt a szentélyben megjelent. Tehát van egy igazodás is, meg van egy újdonság, egy új értékteremtés is ebben a munkában. De ha még kell említenem újdonságot, akkor az a 8 lunettás üveg, tehát félköréves üveg, hatalmas fénybe juttató szerkezetek ezek. Ebből 7 festett volt, a 120 évvel ezelőtt a Roth Miksa elég nagy nevű üveg műhelyében készült, a szentély északi lunettás ablak festése. Ez művészi festés, és kerubok és szeráfok jelennek meg rajta, középen pedig a káptalani címer. És aztán a 60-as évek végén Prokop Péter, Rómában élő festőművész, kartonokat készített, további 4 olyan lunettás ablakra, amik a mellékhajók fölött vannak, a főhajót világítják be, és 2 pedig Seregély érsek atya idejében, 2000-ben és 2004-ben, tehát a Millennium és a Egri püspökség alapításának az ezredik évfordulóján 2004-ben Szabó Erzsébet nevéhez fűződik a kereszthajó 2 nagy lunettás ablak üveg, és akkor a 8. az maradt színes üveg nélkül. És akkor én arra tettem javaslatot érsekfőpásztornak, hogy ezt a 8. nevezetesen a szentély déli oldaláról besütő napfényt, ezt is írjuk meg, fessük meg ezt a fényt. És Kovács Keve festőművész úr készítette erre a nagyon, mivel átellenben van a Roth Miksa féle üveg, ezért van egy rokonság is a bortűrrel kapcsolatosan, és van egy nagyon érdekes, hiszen déli fény jön be, egy nap motívumot festett beléje, ami nekem nagyon tetszett, és ugyanez az üvegművész, a főkupola alatt van egy tambur, ahol 12 apostol meg van festve, és ezeket a festményeket 1951-ben a Takács István festőművész úr készítette, mikor már végzett a kupola apokalipszis jelenetét, már megfestette a János evangéliuma szerint, és én szándékosan mondtam, hogy ha 12 apostol meg van festve freskóval, vagy szekkóval, akkor a közökbe az ablakok azok ne legyenek figurális ábrázolások, hanem a szándékosan non-figuratív ábrázolás legyen, és Kovács Keve János üvegművész úr, konzultálva művészbarátaival és művészettörténész barátaival is, egy talán 7. századi olyan iratot, egy oklevelet találtak, egy ír ókeresztény oklevelet, aminek az ábráiból építkezett, és ezt a 12 ablaküveget ezen korai dokumentumnak az ábra anyagából, ez ihlette őt meg. Szándékosan nagyon halvány színeket használ, hogy ne sötétítse be a bazilikát, ugyanakkor pedig ökörszem üvegeket is használ meg, prizmákat is, amik meg szétverik a fényt, ami azt jelenti, hogy a bejövő fény megsokszorozódik. Ilyen módon, amit ezek a festett üvegek egy kicsit szűrnek, azt visszaadják ezek az ökörszem és prizma üvegek. Úgyhogy napsütés esetén nagyon-nagyon szépen a Szentkereszt oltár előtt látszik a padlón, nagyon szépen terülnek ezek a fényességek. És ha további újdonságot kell mondani, hát a Marco Casagrande volt ugye a építéskor a szobrászművész, tehát Pirker László János, az előző szolgálati helye az Velence volt, és velencei pátriárkaként érkezett, vagy volt velencei pátriárkaként érkezett egri érseknek. És ott a művészeti köröket ő ismerte, hiszen műgyűjtő is volt, és a legnagyobb szobrász méltóságoktól, Kanovától kérdezte meg, hogy kit vigyen magával Egerbe, és rámutattak arra a nagyon ügyes, akkor 21 éves szobrászművészre, aki a legtehetségesebb volt, és ez Marco Casagrande volt, és 21 éves korától tulajdonképpen, nem tudom, 6-7 évig Egerben élt, ott nősült meg, ott születtek a gyermekei, és az összes említett nagyméretű szobrot ő faragta kőből, és az ő inasai, és aztán látva ezt a fantasztikus minőséget, meghívták Esztergomba őt. Tehát ő az életének a további éveit már Esztergomban élte, és az a nagyon fantasztikus, hogy a legújabb hírek közt van, hogy megtalálták az ő szabadság emlékművét, amit a Budai várba 1848-ban a Magyar Szabadság allegorikus szobrát javasoltad felállítani, és aztán exponálta magát a szabadságharcban is, tehát 49-ben magyar honvédként harcolt ismereteim szerint. Ezek után a Bach korszakban Hajnaú elől menekülnie is kellett, és egész családját, 5 gyermekét elvitte Itáliába, és ott éltek aztán. És valaki felfedezte ennek a allegorikus szobornak, ennek a szabadság szobornak a terveit és makettjét Budapesten, egy kutató. Tehát Marco Casagrande Egerben szólt hozzánk 1830-as években, és gyönyörű szobrokat alkotott, és talán még nagyobb tett, hogy a Líceum, ismereteim szerint a Líceum földszinti részének a felét megkapta a művészeti iskolának, tehát ott faragták ezeket a szobrokat, amiket szembe átvittek, és művésztársa, művésztanártársa Jó János volt, aki grafikát és festészetet tanított, és ebből az iskolából nőtt ki, egész napjainkig a művészettörténészek tudják, hogy ki kitől tanult festeni, ki kitől tanult mintázni és szobrokat készíteni, és az egész Főegyház megyébe, sőt, hát már Főegyház megye határain túl is egyházi és egyéb művészeti remekeket készítettek a tanítványok és a tanítványok tanítványai. Ha ugrunk egy 80 évet, akkor, vagy 90-et, akkor az 1904 és 10 közti felújítás, ami Nagy Virgilnek a nevéhez, ez egy műegyetemi tanár volt, építész tanár volt, ő hozzáfűződik ez a felújítás. Tulajdonképpen az építés, ami 1831-36 közt volt, utána a nagy felújítás, az Samosa érsek főpásztor idejében volt, de már az utódja, Szmrecsányi vezényelte le ezt a hatalmas nagy felújítást, ugye. Az építő, tehát Pirker érsek meghagyta, hogy az az utódja, akinek először lesz erre pénze, fedje be, mert ő csak bádoggal tudta befedni a bazilikát, fedje be rézlemezzel. És ezt Eszmrecsányi meg is oldotta, és rézlemezzel lett befedve. A másik ilyen intelem, vagy testamentumi elképzelés, hogy a homlokzatokat borítsák be kővel. Ez nem sikerült. Nem is volt, azt hiszem, rá gondolat, maradt vakolt. Viszont jött az első világháború, hiszen 10-be befejeződött ez a nagy felújítás, jött az első háború, és rekvirálták a harangokat is, megleszették a rézlemezfedést, beolvasztották, és a hadipar elvitte ezt az egészet, és akkor újra bádog lett, és akkor nagy szerencsére 1976 és 78 közt vették be újra rézlemezzel, állami segítséggel, és akkor ez után 79 és 81 közt volt a szobroknak, ezeknek a hatalmas szobroknak az akkori magyar képzőművészeti kivitelező vállalat átmásolta a nagy nevű szobrászművészek pontozókkal, átmásolták a Marco Casagrandénak ezeket a gigantikus szobrait, tehát a királyszenteket, az apostolszenteket és a felső allegorikus, az Attikán lévő nagy szobrokat átmásolták és sütői kőből megfaragták, mert addigra, tehát 150 év alatt a Demjéni kő, ez itt tufa kő, ez elérett, hiszen a levegőbe, ha akarjuk, ha nem, olyan vegyi anyagok vannak egyre inkább, ugye savas esőkről beszélünk, és nem tudom miről, hogy ezek a tufakőből lévő szobrok, ezek elmálottak. megújult szinte minden, kettő kivételével a két angyal. A portikus mellett fent van két terasz, amin két angyal szobor van, és ezt az két angyal szobrot két évvel ezelőtt Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész újra faragta. És ezek fantasztikus minőségben készültek el, és akkor ugyanaz a szobrász volt meghívva, és ennek is nagyon örültem, mert Molnár Katalin építész, feleségem készítette a terveket a Szembe miséző oltárra és az ambóra. És ugyanezt a művészt, egészen véletlenül ezt a Munkácsi díjas művészt, szobrászművészt hívták meg a Szembe miséző oltár részleteinek megfaragására. Ez a terv szerint, amit Molnár Katalin készített terveket, ez legalább ötször lett bemutatva és átdolgozva ez a terv sorozat. A nem messze lévő pusisei kőből faragott és Brács-szigeti kőből, ez Pusisse Brács-szigetén van, tehát horvát mészkőből faragott szószék mellett közel van, és a másik oldalon pedig az új ambó. És mi kimentünk ebbe a kőbányába, és onnan hoztunk követ, mi csak válogattuk, aztán nyilván teherautók hozták ezt a követ, kamionok, és a Kőművészet Kft. Vállalta, hogy ezt megvalósítja, és gyönyörűen fel is rakta ezt a szembemiséző oltárt, ami most már a régi szembemiséző oltár, aki emlékszik rá, igazából vasbetonból volt, és a vasbeton le volt burkolva nagyon vékony kőlapokkal. Most viszont hatalmas kőtömbökből van, tehát rendíthetetlen, mozdíthatatlan egy alapvetés. Tulajdonképpen ez a fő mondani valója az egész bazilikának, maga az asztal, tehát az utolsó vacsora asztala. És ennek az asztalnak a motívum kincse a mellette lévő régi szószékből van. A kő az ugyanabból a bányából való, amiből az való. Annyi a különbség, hogy ott kör alakú oszlopról indul ez a nagy szószék, és János evangélista van ráfaragva. Demkó József 120 évvel ezelőtt gyönyörűen ezt megfaragta. Itt nincsenek figuratív ábrázolások, de ugyanazok a kanelúrák vannak a szembemiséző oltáron. 12 darab, a 12 apostolt szimbolizálja, a szószéken pedig a 4 evangélistát, ott 4 kanelúra van. Ezek a kanelúrák milliméterre akkorák, mint a 120 évvel ezelőttiek, így lett a terv, és akkor 4 konzol tartja a nagy asztallapnak a két oldalát, és ennek a két-két konzolnak, tehát a 4 konzolnak a faragása és az aranyozása is ugyanaz a motívumkincset használja, mint amit a 120 évvel ezelőtti Demkó szobrászművész úr, amit használt, és a körbe menő aranyozott hullámveréses fríz, az jelenik meg a szembemiséző oltárnak a szélén, a lapszélén. Úgyhogy újdonság is ez, de a régihez visszacsatoló újdonság, a hagyományokból építkezik, mégis új szerkezet.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, azok számára, akik nem járnak minden nap Eger utcáin, hogy kívülről is, belülről is megújult a bazilika. Egy milyen hosszú idő alatt sikerült ezt a munkát befejezni? Mikor indultak a munkálatok, és mennyi idő alatt készült el?
Hát másfél évig terveztük, de mondhatom, hogy felmérésekkel és mindenféle jóváhagyásokkal együtt 2 év volt a tervezési munka, és 5 éve, hogy munkaterületet kaptak a kivitelezők. Érsekfőpásztor, amikor leadtuk ezt a nagy tervezési munkánkat, akkor felkért arra minket, hogy a kivitelezést bonyolítsuk le. Tehát a lebonyolítás egy ilyen nagy építkezésnek egy őrült nagy feladat, először nem is vállalkoztunk erre, de aztán hosszú konzultációk meggyőztek arról, hogy nekünk is jó az, hogyha sok-sok részlet, amiben időt, energiát fektettünk, hogy az valósuljon meg, hogy az tényleg úgy valósuljon meg, ahogy mi szeretnénk, és azokat a művészeket tudjuk bevonni, jellemzően restaurátorművészeket, de képzősiparművészeket egyaránt a restaurátorművészekkel együtt, akik ezt meg tudják valósítani. Az 5 év, ami eltelt, mi azt javasoltuk a legelején az érsekségnek, hogy minden nap továbbra is a kivitelezés ideje alatt is legyen reggeli és esti szentmise, és vasárnaponként is az ünnepi liturgia megtartása építés közben is megvalósuljon egész egyszerűen úgy, hogy osszuk meg a bazilikát két részre, és akkor az egyik résznél mindig az építők vannak jelen, és a másik oldalon van a szentmisei oldal, és amikor készen vagyunk az egyik oldalon, akkor fordítunk, és átadjuk idézőjelbe készen a fele részt, és a másik felét kivitelezésbe adjuk. És párhuzamosan ezt a javaslatomat érsekfőpásztor elfogadta, hogy nehogy imádságmentes maradjon 5 évig ugye ez a terület.
És így is volt?
És így is volt, és ez megvalósítható volt, és én arra hivatkoztam, hogy ezt láttam Kassán. A kassai főszékesegyház, a kassai dóm a főtéren, talán 8 évig volt a felújítása, és mindig vagy a hajóba, vagy a kereszthajóba, vagy a szentélybe, valahol mindig volt minden nap szentmise. Ez jót tesz az embereknek is, jót tesz a főpelibániának feltétlenül jót tesz, mert nem mennek el a hívek. Tehát 5 év az már olyan idő, hogy elszoktak onnan, és ott ragadnak a másik plébániákon. Ugyanakkor nekünk meg az kellett, hogy igaz, hogy a kivitelezőknek nehezebb volt így dolgozni, de nekünk az kellett, hogy minden nap imádságos hangulat is legyen a templomban. Ami a másik nagy javaslatom volt, és amit szintén elfogadott érsek főpásztor és nagy örömömre, hogy a legelején azt mondtam, hogy azt tapasztaltam az utolsó 40 évben, hogy minden nagy építkezésnél elfogy a pénz. Ha akarjuk, ha nem, bármilyen sok pénz áll rendelkezésre egy építésre, elfogy. És akkor hitvány aszfalttal burkolják általában az épületeknek a környezetét, vagy ilyen betontérkövekkel, ami jó egy valamilyen sétányra, egy valamilyen betontérburkolat, de hát egy bazilika körüli körmeneti út az természetes kővel legyen burkolva. És mondom, ha egy javaslatom lehet a külsőre nézve, akkor ez, hogy a körmeneti út az ne véletlenszerű legyen, már talán senki nem emlékszik, én emlékszem, mert mértük. Felmértük, hogy milyen burkolat volt korábban a bazilika körül. Hát töredezett aszfaltburkolat volt, és furcsán nem volt egységes szélességű, és logikátlan volt a vonalvezetése. És mi egy teljes olyan ellipszis alakot rajzoltunk körbe. Ha fölülről nézi ezt valaki az egekből, vagy egy repülőről, akkor egy mandorla forma foglalja bele ezt a hatalmas bazilikát, és egy keretet ad neki, és ez a körmeneti út, és ehhez kapcsolódnak még burkolt felületek, más-más színű, mélységi magmás kővel, tehát ez 200 évig jó lesz ez a kő.
Tehát akkor most már körmeneteket is lehet a bazilika körül végezni.
Igen, hát a körmeneti rend az nagyon fontos volt már a kora középkorban is, és a újkori és a legújabb korban is, hát most volt ez az 50 év, amikor a körmeneteket eléggé, hogy mondjam, nehezen engedték, de ugye tudjuk, hogy akár az úrnapi körmenet, akár a húsvéti körmenet, vagy egy-egy búcsú okán megrendezendő körmenet, milyen nagy fontosságot ott a hívek tulajdonképpen demonstrálják a hitüket, és körbejárják kisebb-nagyobb körben a templomot, vagy az egész várost. Most ez a körmeneti út nagyon széles, és tehát tulajdonképpen osztja a templomkertet. Nem olyan nagy a templomkert, de mégis nagyon érdekes, és morfológiájában is a nagy lépcsővel, a támfalakkal nagyon hangsúlyos.
Jön vissza még oda, amikor rákérdeztem, és legyen olyan kedves, még egyszer ismételjük el, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a feladatot, vagy elnyerte az ön építészeti irodája ennek a nem kis feladatnak az elvégzését. Milyen volt önnek szakemberként Hildi József nyomdokaival lépni?
Hát az az igazság, hogy mindenkinek éreznie kell, hogy hol a helye, és azt tudja az ember, hogy Hild ugye a pesti oldalnak az építője, tehát ott egy hihetetlen sok épülete van Budapesten is a pesti oldalon, és ugye ő kezdte az Újlipót városi bazilikát, tehát amit aztán az Ébül Miklós fejezett be, de hát ő tervezte ugye az Egri bazilikát, és az eredményei miatt, meg azért, mert Pák József meghalt, Esztergomba ő fejezte be azt a bazilikát. És hogy ne csak a római katolikusoknál maradjunk, a ceglédi hatalmas nagy református templomot is ő építette, és az ő nevéhez nagyon sok minden fűződik. És hát az ő nyomdokaiba járni az egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, és érzi az ember azt, hogy mi mindent kellene még tudni ahhoz, hogy ezen a mesdjén haladjon. De nem csak Hildről kell megemlékezni, hanem az előbb említett Nagy Virgilről is, aki egy műegyetemi tanárként olyan újdonságokat hozott be 120 évvel ezelőtt, a 180 vagy 190 évvel ezelőtt épített templomba, amik hatalmas erőt adtak az egri híveknek is, de a messzeföldön mindenkinek, aki hívőként vagy éppen manapság turistaként ezt látogatják. Tehát ilyenkor egy építésznek remeg a lába, hogy vajon megfelelünk-e mi is. Hozzá tudunk-e tenni akár egy morzsát is ahhoz, amit elődeink készítettek. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell állni egy-egy feladat elé, tehát én nagyon örültem. Nyilván, hogyha ilyen bátorság nem lett volna bennem, akkor nem fogadtam volna el a felhívást. Több más építésziroda is ajánlattétellel élt, hogy megtervezi majd ezt a bazilika rekonstrukciót. Valami miatt minket is meghívtak. Meggyőződésem, hogy azért hívtak meg, mert látták, a érsekfőpásztor látta, tudom is, mert ünnepi szentmisén voltam úgy Sárospatakon, ugye a Főegyház megyébe két bazilika minor rangú templom van, a másik az a sárospataki vártemplom, és ott volt egy nagy ünnepség, és később Fűzéren megvalósult a vár kiépítése, és ott a várkápolna az picike, az egy kicsi méretű, talán 8 méter hosszú, 5 méter széles és 8 méter magas, tehát hozzá sem fogható az említett templomokhoz, de olyan minőségben készült el, hogy amikor érsekfőpásztor ott kispapjaival együtt egy találkozón ott volt, nem tudom pontosan, amikor nekem kellett bemutatni az egész várépítést, akkor elhangzott olyan mondat, egy dicsérő mondat, ami miatt valószínűleg fölkerülhettünk arra a listára, hogy esetleg mi is adjunk árajánlatot a Egri Bazilika felújítási munkáira, és ez nekem azért is jó volt, mert én alapjáratban Dunántúlinak érzem magam, vagy legalábbis amíg édesanyám élt, addig azt mondtam mindig, hogy megyek haza Pécsre. És már itt éltem, nem tudom, 40 éve, amikor még mindig azt mondtam, hogy megyek haza édesanyámhoz Pécsre, haza. És sok évtized miskolci itt lét. Én először azt hittem, hogy egy évig leszek csak Miskolcon, aztán ez 45 éve volt, hogy erre gondoltam. És akkor sok évtized múlva, főleg 90-es változások, gazdasági és politikai változások után arra gondoltam, hogy hát jó lenne megérni, hogy egy épületet tervezhessek, vagy átalakíthassak Kassán, és ha lehet, lehessen egy épülete Egerben. És a kassai nem valósult meg. Soha nem gondoltam volna, hogy az Egri Bazilika egyáltalán az én irodámhoz kerülhet, de ez egy hatalmas kegyelem volt a szakmai életemben, hogy Egerbe a legszebb épülethez hozzányúlhattam. Meg a maga az Egri Bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotóművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az Egri Bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
Én nem akármilyen munka befejezése után vannak most önök. Van még hova tovább? Mik a jövőbeli tervek? Milyen munkákon dolgoznak?
Szerencsére megtalálnak minket nagyon-nagyon szép feladatok. Hát, hogyha az Egri Bazilikáról van szó, akkor nekünk legalább ennyire fontos és lelkileg legalább ilyen komoly feladatot jelent a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomnak a megmentése és felújítása. A terveink alapján ezt elkezdték építeni, de olyan helyzet alakult ki, és olyan minőségű közösségben dolgozott a kivitelező, hogy a CVK, Sarfőegyház megye úgy gondolta, hogy egy új kivitelezőt fog keresni, leállították a munkálatokat, és az új kivitelező minden esetre olyan fantasztikus helyszín a Bélkő alatt, egy olyan gyönyörű helyszínen van a Bélapát falva, és ugye ez már egyetemista koromban szinte mindenki pillanatok alatt megismeri az építészet történetnek a legfontosabb elemeit, és hát Ócsaják, Lébény mellett, hát Bélapát falva, ez a romanika, gotika, az építészet történetnek a kezdetei, ezek nagyon-nagyon vonzóak mindenki számára, számomra is. Itt sem gondoltam volna, hogy valaha is, hogy mondjam, ilyen szép helyszínhez közel kerülhetek, de szerencsére nagyon sok munkánk van Tokajban, Tokaj belváros újul meg, a főutca és a főtér, és hát ott is van egy gyönyörű templom, valamikor egy gotikus templom volt, de 100 évvel ezelőtt volt egy hatalmas nagy zuhatag, a hegyről lezúduló víz megroncsolta, és egy neo-román stílusba állították akkor helyre az első világháború előtt. Arra is ráférne egy kis tatarozás.
Nem véletlenül említi Tokaj városát, mert hogy a város főépítésze ön.
Igen, hát csak egy tanácsadó főépítész vagyok ott, ugye kicsi településről van szó, 3800 fő lakik ott, de viszont ez az 5 betű, hogy Tokaj, ez a név, ez viszont túlnő ezen, tehát nem a lélekszám az érdekes itt, hanem a 2 folyó összefolyása, a Kopaszhegy magaslata, a hegy alatti 1000 cellárium, és az a múlt, amit a Tokaj, és az a bor, amit fémjelez Tokaj. Nagyon szeretek itt élni, tehát Miskolcon élek, de hogy hegy aljával is nagyon szeretek foglalkozni. Igazából Sárospatakon és Tokajban nagyon sok munkánk van, és hát a hegy alja föl a hegy köz, ugye a Füzéri vár volt még egy ilyen hatalmas munkánk, és továbbra is ezen települések adnak munkákat nekünk, a mi irodánknak, úgyhogy ez a nagy munka után is nagyon szép, és inkább a történeti korokba visszahúzódó épületeknek a felújításai, vagy a régi épületek melletti új épületek kialakítása, az a viszonyrendszer érdekel, hogy egy 100 éves épület mellett milyen egy új épület, lehet egy új épület olyan, mintha 200 évvel ezelőtt épült volna, legalább a hangulata lehet-e olyan, akár kint, akár bent, lehet az modern, és mégis lehet a modernség és a korszerűség mellett lehet valami időtállóbb, nem a divatokat hajszoló, hanem valami olyan építészet, ami esetleg remény szerint több száz évig meg is marad.
Érdekes, hogy azt említette, hogy Péccsel kapcsolatban sokáig úgy fogalmazott, hogy megyek haza, de hát ezt a sok munkát figyelembe véve, most az Egri Bazilika rekonstrukciója, a Sárospataki Szent Erzsébet ház, a Füzéri Felsővár, Tokajváros jellegzetesebb épületei, tulajdonképpen már elmondhatja, hogy itt is otthon van, és itt is ide hazaérkezik.
Feltétlen. Úgy gondolom, hogy a diákévek azok nagyon fontosak minden ember életében, és ezért is nagyon sok élményem volt Pécsett. A valamikori ciszterci gimnáziumba jártam az én időmben, ugye le volt verve az a szó, hogy ciszterci, és oda volt vakolatból írva, hogy állami Nagy Lajos gimnázium, de ahogy kiléptünk, ugye ott volt a belvárosi templom, a csámi, a napfénybe léptünk mindig ki, ahogy az iskola, és mindig a Székesegyház előtt szaladtam az iskolába, és mentem vissza haza. Úgy laktunk, hogy a főtér és a... Tehát végig kellett mennem a legszebb utcáján, a sétatéren Pécsnek 2-szer minden nap, és ez belém ívódott. És azért gondoltam még nem régiben is, hogy megyek haza, mert édesanyám okán nyilván a hazavágyódás az egyben az anyai szeretetet, vagy a gyermeki szeretetet is jelenti. Most már maradt nekem Péccsel kapcsolatos sok-sok szép élményem, de most már miskolcivá váltam, illetve hegy alján is érzem jól magam, és egy kicsit az utolsó 7 év alatt egrivé is váltam.
Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ivődíjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.